Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakész vendégem nem csak jól ismerte, hanem személyes barátságot is ápolt a 3 évvel ezelőtt elhunyt Mihail Gorbacsovval, a Szovjetunió utolsó vezetőjével. Egy izgalmas, mélyreható beszélgetésben lesz ma részünk a közelmúlt történelméről és a jelenlegi geopolitikai kihívásokról egy olyan ember tolmácsolásában, aki személyesen ismerte a történelem alakítóját. Műsorunkban bepillantást ad nekünk egy korszakalkotó politikus gondolkodásába és örökségébe. Szó lesz az orosz-ukrán háborúról, az orosz-amerikai kapcsolatokról, Gorbacsov béketeremtő törekvéseiről, a nagyhatalmak birodalmi álmairól és világrend alakításról is. De kitérünk a hidegháborús űrversenyre, valamint a csernobili atomkatasztrófa hatásaira is. Zolcer János újságíró, televíziós producer a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép jó napot kívánok, örömmel.
Gorbacsov titkairól ismerik az erdélyi hallgatók is Zolcer Jánost. Hogyan kezdődött?
20-valahány évvel ezelőtt kezdődött, amikor épp befejeztem egy 100 részes tévésorozatot, majd az a kérdés merült fel bennem, hogy hogyan tovább, és akkor elhatároztam, hogy szeretném megismerni a világ leghíresebb politikusait. Az akkori Donald Trumpot és Putyint és Zelenszkit, és mindenkit, aki akkor élt és mozgott a világban, és fontos volt. Felírtam egy listát, ugye a papír mindent elbír, és arra gondoltam, hogy legyen egy, aki majd ajtót nyit, ki lehet ez. Gorbacsovot választottam, hiszen Gorbacsov volt az, aki a 80-as, 90-es években a világ szinte minden politikával, politikusával kapcsolatban volt, jó viszonyt ápolt velük, mindenki tisztelte, szerette, becsülte őt, és arra gondoltam, hogy ő ki tudja majd nyitni mindenkihez az ajtót. Találkoztunk, megbeszéltük, elindult egy kapcsolat.
Ez ennyire egyszerűen ment, hogy találkozó Gorbacsovval?
Végül is egyszerűen ment, mert én Münchenbe éltem, ott voltam tévéproducer, viszonylag jó nevem volt a szakmában, sok mindenkit ismertem, és 2 utcával tőlem lakott egy Ferenczi Jóska, József von Ferenczi nevű magyar származású médiavállalkozó, akiről tudtam, hogy nagyon jó barátja a német külügyminiszternek, a Hans-Dietrich Genschernek. Arról viszont láttam mindig az újságban, ha Gorbacsov Németországba jön, akkor a Genscherrel találkozik. Tehát valójában volt egy közös ismerősünk, egy közös pontunk.
A készfogások, amiről Barabási Albert László beszél.
Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy az ember megnézze, ki a szomszédja, kivel ápol jó kapcsolatokat, ki kivel van, mert így valószínűleg olyan kicsi ez a szűk a világunk, hogy 2-3 telefonon keresztül el lehet jutni bárkihez. Én is így voltam, hetente találkoztam a Jóskával, egyszer szóltam neki, hogy figyelj, hozd már össze a barátoddal, a Genscherrel, hogy az pedig hozza össze a Gorbacsovval. És az tettek embere voltam, azt mondta, hogy jó majd, ha találkozom, vagy valami, fogta a telefonját, ott felhívta és megkérte őt. A Genscher is a tettek embere volt, azonnal telefonált Gorbacsovnak Moszkvába, és 10 perc alatt 10 perc. Jött a viszont telefon, hogy Gorbacsov jövő héten fogad Bécsbe, találkozunk. Tehát egyszerű volt.
Mi az, ami a Gorbacsovval történt találkozó után időszakból tanulságként vonható le 2025-ben?
Az, hogy egyrészt Gorbacsov a világ véleményem szerint legeslegnagyobb politikusa, aki csak pozitív dolgokat hajtott létre, pozitív irányba, békésen megváltoztatta a világot, hogy őt megismerhettem, és megtanultam tőle, hogy a párbeszédnél nincs fontosabb, és csak az egyetlen út van a politikában és a dolgok eldöntéséhez, megváltoztatásához, nem a háború, hanem a párbeszéd. És ezt láttam, ezt tanultam meg a többiektől is, hiszen vele együtt végigjártuk a világ nagy-nagy politikusait, az amerikaitól, az izraelig, a dél-afrikaitól, a németig, és mindenkiben az embert kerestem, az embert láttam, és mindenkiről azt tanultam meg, hogy érző szívek, olyanok, akik hallgatnak a családjukra, a feleségükre, akikkel lehet beszélgetni, csak kell velük beszélgetni. Ha nem beszélgetünk, akkor csak marad a másik megoldás, a háború.
És hogy ezek a politikusok, Gorbácsov akkor, az idősebb Bush akkor nem voltak már tisztségben lévő politikusok, nem volt veszíteni valójuk. Ezért mondhatjuk azt, hogy hát ők bátran szólhattak.
Igen, de én nem csak azt néztem, hogy akkor mit mondtak nekem, hanem azt is néztem, hogy mit mondtak jó 10 évvel ezelőtt, amikor egyik az Amerikai Egyesült teljhatalmú elnöke volt, másik pedig Gorbacsov a Szovjetunió abszolút teljhatalmú elnöke. Mit tettek akkor? Hogyan tettek akkor? Például mit tett ez a két ember 1989. december 2-án Máltán? Amikor az eredményük az volt a beszélgetésüknek, hogy véget ért a hidegháború. Ez egy történelmi lépés volt. Talán a múlt század egyik legnagyobb történelmi lépése, hogy befejezték a hidegháborút.
Mindketten úgy emlékeznek erre a december 2-ára?
Mindketten úgy emlékeznek, a történelem is így emlékezik, ez ma már egy elfogadott történelmi tény, hogy akkor és ott ez a két ember fejezte be a hidegháborút.
Csak hogy ez nem a hidegháború befejezésére való kísérletként indult?
Cseppet sem. Gorbacsov részéről arra indult, hogy legyen végre kevesebb fegyver, és több jusson életre, élelmiszerre, hiszen akkor a Szovjetunióban ténylegesen még élelmiszer se volt, jegyrendszer volt. Bush részéről egyfajta kényszerűség volt, amit a környezete, a nemzetközi sajtó kényszerített rá, hogy találkozzon az orosz partnerével. Nem akart vele találkozni. Olyannyira nem akart, hogy először egyenesen kerekperec nemet mondott. Úgy tudták csak őt rászedni a tanácsadói, hogy azt mondták neki, hogy figyelj ide, kiderítettük, hogy a Gorbacsov az tengeri beteg. Találkozzatok hajókon a térségbe, ahol decemberben nagyon nagyok a hullámok, viharos a tenger. A Gorbacsov rosszul lesz, tehát könnyű dolgod lesz vele, nem sok tárgyalás lesz, formális lesz az egész, de találkoztok. 2 nap után sikerült csak a találkozás, mert tényleg akkorák voltak a hullámok, akkora volt a vihar. Találkoztak, a Bush arra volt fölkészül, hogy a Gorbacsov ágyba fekszik, és majd csak kvázi megsimogatja a fejét és ráadja az áldást. Ehelyett Gorbacsov már a hajó fedélzetén vált a piros posgáson és öltönyben, nyakkendőbe, és mondta neki, hogy George, hol voltál eddig? Gyerünk, beszélgessünk, elvesztegettünk 2 napot. És a 15-20 perce tervezett formális találkozóból 4 óra lett, ahol hihetetlen dolgokat sikerült megbeszélniük. Előkerült egy térkép, amelyen fel volt sorakoztatva a világ amerikai, majd később az orosz atomarzenálja, és megbeszélték azt, hogy ez stimmele. Ez a térkép a Bush elnök irodájában van, én fedeztem fel kicsit eldugva a falon. Tehát rengeteg izgalmas és érdekesség történt, és 4 óra után, a 20 perces beszélgetésből 4 óra lett, zakó nélkül, teljes formalitás mentesen, és kiálltak az 1500 újságíró elé, és azt mondták nekik, hogy védge a hidegháború, többet nem támadjuk meg egymást. Abszolút történelmi pillanat. Tehát ezt is lehet.
Csak hogy ez a történelmi pillanat elmúlt.
Mint ahogy általában mindig elmúlik, az emberiség időről időre fölmegy a csúcsra, aztán onnan visszaesik a mélybe, és aztán megint a csúcsra. Így telt el az elmúlt 2000 év, meg így telt el a múlt század is, és most sajnos megint elértünk egy csúcson, ahol nincs tovább, és megint lefelé van. És az a lefelé mindig a háborúkhoz, a pusztításhoz vezet.
Tehát semmit nem tudunk tanulni a nagyjainktól?
Én úgy látom, hogy nem is akarunk, hogy pontosabban aki tanulna, az nem kerül hatalomra, az a háttérbe búvik vagy szorul, aki pedig hatalomra kerül, az magamutogató, szélhámos, karrierista, diktátor hajlamú beteg ember. A világ jelentős részét ma ilyenek uralják.
Most, amikor mi beszélgetünk május 15-én, egy újabb tárgyalási forduló van az oroszok, az ukránok és az amerikaiak között Isztambulban. Vladimir Putyin orosz elnök jelezte, hogy nem vesz részt ezen a találkozón, nem viselkedik béketeremtő Gorbacsovként, pedig, ahogy az önkönyvében is említve van, a világnak szüksége lenne egy új Gorbacsovra. Most már tudjuk azt, hogy Vlagyimir Putyin nem ez az új Gorbacsov. Mi az, amit tanulhatnának, vagy amit tanulniuk kellene Gorbacsov és Bush találkozójából?
Az, hogy le kéne ülni, komolyan kéne venni a partnert is, hiszen ez két testvéri ország. Két olyan nép, aminek nagyban közös a kultúrája, a múltja, a történelme, és ahelyett, hogy figyelembe vennék mindezt, gyilkolják, ölik egymást. Nem is azt mondom, hogy az ukrán nép és az orosz nép, hanem egyszerűen Vlagyimir Putyin és az a szűk vezetői kör, akik mindig az orosz birodalom, ha élen voltak, akkor terjeszkedni akartak. Gorbacsov volt az egyetlen kivétel, aki nem kifelé vitte a szovjet katonákat, hanem hazahozta. Magyarországról, Berlinből, mindenünnen, Afganisztánból. Ilyen vezetője soha még az orosz-szovjet birodalomnak nem volt. A többiek mind kivitték. Ami most történik, egy színjáték. Hiszen csak nézzünk két apró nyilatkozatot. Egy, tegnap este Putyin bejelenti, nem megyek el. Miután bejelentette Putyin, hogy nem megy el, Trump mit mondott? Én sem megyek akkor. Ma mit nyilatkozik Trump? Hát azért nem jön Putyin, mert én nem megyek. Tehát ez azt hiszem nem kell nagy logikai készség, hogy kiderítsük, hogy mind a kettő egy bohóc, egy színjáték. Pontosabban Putyin egy nagyon ravaszul végzett színjátékot folytat. Nem akart, nem akar, most se tárgyalni, ő háborút akar. Besorozzák az orosz közlegényeket, katonákat, fiatalokat, és viszik másnap már a sorozás után a frontra, tehát a támadás gőzerővel folyik.
Térjünk vissza egy picit a Gorbacsovval való megismerkedésre, arra az időszakra, amikor vele ön végigjárta az akkori politikusokat, vezetőket, mert hogy nem csak politikusokról beszélünk, hanem a római pápáról is. Nyilván ő a Vatikán államfőjeként politikusi minőségben is meg szokott szólalni. Ezeknek a találkozóknak, beszélgetéseknek mi a tanulsága?
Újra csak azt tudom mondani, azzal kezdeni legalábbis, hogy beszélgetni kell. Kiderült például akár a Kohl kancellárral, találkoztunk Gorbacsovval hármasba, akár a római pápával, akár Bush elnökkel, akár Margaret Thatcherrel, de akár Simon Perez izraeli elnökkel is, hogy ezek az államférfiak ilyen formában még soha nem ültek le beszélgetni. Korábban mindig csak hivatalból a kamera, a nagy közönség, a tolmácsok, a tanácsadók gyűrűjében beszélgettek, és mindig sietni kellett, figyelték az ollát, van fél óra, 40 perc. Most pedig bementünk a Bush családhoz, beköltöztünk a kis vendégházukba, az ő kis félszigetükön, és három hétig nem néztük az órát, nem néztünk semmit, csak főztünk, beszélgettünk, teniszeztünk, csónakáztunk, és beszélgettünk. És most kiderülhetett rengeteg olyan dolog, ami korábban ők se tudtak egymásról. Most derült ki 100 esetben az, hogy miért is tette a másik, amit tett. Miért nem fordított hátat Gorbacsov egy beszélgetésen 90-ben a német egyesítés miatt? Miért várta meg a hajón Máltán Gorbacsov? És miért, és miért, és miért?
Miért?
Egyrészt, mert Gorbacsov ténylegesen nehéz elhinni egy oroszról, de komoly volt az a szándéka, amit kimutatott. Békét akart. Ő egy egyszerű parasztfiú volt, jártam a szülőfalujába. Számára az, hogy segíteni a másikon, így nőtt föl, így gyerekeskedett, hogy a szomszédasszonynak meghalt a férje, ő söpörte össze az utcát, az udvart, ő öntött neki gyertyát. Ő rendezte meg az első színházi előadást az iskolába 16 évesen, és vett 16 pár cipőt belőle a gyerekeknek. És tudnák 100-100 példát mondani, és ezek nem olyan mesetörténetek, mint Leninről, vagy Ceausescu gyerekkoráról hallani lehetett. Ezeknek dokumentumai vannak, fényképek, emberek, akikhez én elmentem a faluba, és beszélgettem velük. Tehát egy ilyen típusú ember volt, akit az oroszok ma egy elfajzott orosznak, egy hazárulónak neveznek, hiszen ez nem egy tipikus. De ez a legnagyobb tanulság, hogy beszélgetni kell, meg kell ismerni egymást. Amikor például a Bush elnöktől 3 hét után elbúcsúztunk, akkor egyrészt kaptam a Bushtól egy nagy, nagyon szép ezüst elefánt szobrot, megölelt, kihullottak a könnyei, és azt mondta, hogy azonnal most felhívja a fiát, aki akkor elnök volt, és megmondja neki, hogy dobja el a mobiltelefonját, üljön le a világ vezetőivel valahol, zárják be magukat egy-egy hétre, és beszélgessenek, ismerjék meg egymást. Mert neki ez a 3 hét annyit jelentett, hogyha ez előbb történt volna meg, akkor biztos más lett volna a világ sorsa.
Melyik volt a legemlékezetesebb találkozó?
Valójában mindegyik nagyon emlékezetes volt. Emlékezetes volt...
Akkor a legtanulságosabb.
Izraelben is emlékezetes volt a Kohl kancellárral, a pápával, aki elmesélte, hogy valószínűleg ki akarta őt megöletni, és ahogy ezt elmesélte. Emlékezetes volt számomra a Simon Perezzel, nem biztos, hogy ez volt a leg, de egy nagyon fontos mozzanat, hogy Simon Pereznél forgattunk Izraelben, és repülni szerettünk volna helikopterekkel abba a kibucba, ahol ő gyerekeskedett. És este nézte a Gorbacsov az izraeli tévét, és látja, hogy lőnek. Kétségbe esett, és mondja nekem, hogy hát akkor mennyire biztonságos holnap, ha repülünk. Mondtam, hogy 50%. De hát hogy? Hát mondom, itt ez több száz év 50% az életnek a biztonsága. Akkor ő nem repül. Szóval oda jutottunk, hogy azt mondta, hogy nem repül, autóval meg hosszú lett volna, szóltam a Simon Pereznek, hogy baj van, nem tudunk menni a kibucba. Mit csinált erre a Simon? Odébb lépett néhány méterrel, vette a mobiltelefonját és telefonát. Egy rövid telefon volt, jött vissza, azt mondja, na jó, mondd meg akkor a barátodnak, hogy holnap repülhetünk. Tudom, miért, mi történt, kivel beszéltél? Nem nézett, azt mondja, te Yasser Arafat. Elmondtam neki a helyzetet, megkértem őt, hogy holnap ne lőjenek. És másnap nem lőttek, másnap béke volt. Ez volt az egynapos béke. Lehet, ezt is lehet, ha az emberek beszélnek.
Arafattal volt találkozó?
Volt, többször is.
Az milyen volt?
Arafattal nem jött létre a film, mert az Arafat nem volt hajlandó csak a bunkerban és sötétben és lámpafénynél mozogni vagy mozdulni. Na most úgy pedig egy nulla film és unalmas film lett volna, arról nem beszélve, hogy azt nem lehetett tudni nála, hogy a következő egy percben mi fog történni.
Ismerünk még egy ilyen embert.
Igen. Ha lőttek az izraeliek, akkor ugye neki azonnal menekülni kellett egy másik bunkerbe, másikbe. Arafat, rengeteg érdekességet tudnék róla mondani, a számomra egyik a legkülönlegesebb vagy visszataszítóbb az volt, hogy pont azért, mert már évek óta fény nélkül élt, sötétben, bunkerekben, olyan volt a teste, mint egy halottnak. Sárga volt a bőre, és ilyen barma pigmentek voltak rajta. És neki az volt a szokása, felváltotta az éjszakát a nappallal, hogy nappal aludt, és éjszaka élte az életet. És mindig éjszaka küldetett értem, hogy menjek, és akkor beszéljük meg, hogy mi és hogy legyen. És amikor egyik vagy másik bunkerébe lementem, akkor volt egy nagyon hosszú asztal mindenütt, az asztal főn ült ő egyedül, előtte volt egy pohár víz, egy tál humusz, és ez a tipikus arab lepényke. És ott ültek még néhányan mellette, én pedig az asztal túloldalán a másik asztal főn. És ahogy ő beszélt, akkor mindig letört egy darab kenyeret, belemártotta a humuszba, az ujjaira mindenütt odaragadta a humusz, meg a kenyérre is, és így 3-4 arab segítőjén keresztül jutott el hozzám a kenyér, amit nekem tört, és azt kellett bekapnom. És közben hallgatnom az okosságait. Ugye hasonló volt Castrónál is itt Kubában.
János újságíró, tévés producer a mai napra kész vendégem. Azt is mondhatnám, hogy Gorbacsov titkainak a tudója a mai napra kész vendégem, hisz Mihály Gorbacsov jó ismerőjeként, barátjaként nem csak Gorbacsovval beszélt, hanem a világ számos vezetőjével. Beszéltünk arról, hogy milyen tanulságai voltak ezeknek a találkozóknak, milyen tanulságokat vonhatnak le ma is a világ vezetői ezekből a tanulságokból. Csernobil titkai, ezzel is foglalkozott ön. Mi az, amiről nem beszéltünk? Jövőre 40 éve lesz.
Csernobilról szerencsére egyre több titok derül ki. Nekem sikerült két olyan emberrel beszélnem Csernobilról, és ezt a könyvemben 100 oldalon keresztül le is írom, ami másnak ilyen formában nem. Az egyik a legkisebb, a másik a legnagyobb személy az eseménybe. A legkisebb személyt Olegnak hívják. Ugye amikor a 4-es blokk felrobbant Csernobilban, akkor 4 személy volt a vezérlőben. A 4 személyből 3 meghalt, Oleg életben maradt. Egészen különleges módon, ez is le van írva a könyvben, hogy épp kiment megenni a szendvicsét, amit a felesége készített neki. Ő elmondja pontosan percről percre, mi történt vele egészen addig, amíg aztán 6 hónappal később elhagyta a kórházat. Ugyanabban a percben elmondja Gorbacsov, hogy vele mi történik, mint az ország első emberével, államfővel, aki alszik a robbanás pillanatában, majd felébresztik, és így tovább, hogyan zajlanak az események. Tehát az egyik legérdekesebb titok számomra az, hogy mi történik 2 vodkázás közben. Az egyik vodkázás úgy történt, hogy a robbanás után 2 órával a Gorbacsov összehívja a Kremben hajnalban az egész tábot, köztük az atomenergiai minisztert is. És megkérdezi tőle, hogy mi történt. Erre mit mond a miniszter? Főtitkár elvtárs, igyon egy vodkát, egyen egy jót, aludjon egyet. Holnapra elmúlik minden. Azóta ugye eltelt 40 év, nagyon sok reggel, semmi nem múlt el. Tehát egy vodkázás. Aztán a baleset vagy tragédia után 6 hónappal 5000 embert visznek be kórházba. Az 5000 emberből körülbelül 8 marad életben, és amikor őket a miniszter helyettes elbúcsúztatja a moszkvai kórházba, akkor bevisz nekik egy üveg vodkát. És annyian voltak csak, hogy még egy üveg vodka se fogyott el. Egyike volt az Oleg.
Gorbacsov számára Csernobil is egy titok volt. Hetekig próbálták titkolni, ha nem csal az emlékezetem az olvasmányaimból, hogy titkolták előtte, hogy mi történt. Amikor ön beszélt vele, akkor nyilván már tudták, hogy mi történt Csernobilban. Ő hogyan reagált erre?
Ugye megtörtént, felébresztették, bement a Kremlbe, vodkázzon, és menjen haza, aludjon egyet. Nem ment haza, hanem azt mondta, hogy 2 óránként szeretné jelentést kapni. Először azt közölték vele, és gyakorlatilag 6 héten keresztül azt mondták, ez egy egyszerű balesetecske. Semmi komoly, már elolta a tűz, nincs probléma, kezünkben az ügy, intézzük. Most annyiban nem volt kézbe senkinek az ügy, hogy nem voltak a helyszínen mérőműszerek, tehát azt se tudták megmérni, hogy mekkora a sugárzás. A tűzoltók a helyszínen a grafit elemeket tűzzel oltották, ugyanis a 4-es blokkban a grafit volt. A grafitra víz azt jelenti, hogy olyan, mint a tűzre az olaj. 4 nap után tudták meg a tűzoltók, hogy ezt nem szabad. És gyakorlatilag 6 héten keresztül nem történt más, mint mindenki sumákolt, hazudott, mellé beszélt. Senki nem akarta beismerni, elmondani, se önmagának, se a másiknak, végül Gorbacsovnak se, hogy itt mi történik. Mindenki abban ringatta magát, hogy majd ez megoldódik, megoldódik. Hiszen 30 évvel ezelőtt, 1957-ben Majakban már ettől 10-szer nagyobb atomkatasztrófa történt, az is megoldódott, azt is sikerült eltussolni. Csak ugye akkor volt a Szovjetuniónak egy nagyon nagy szerencséje, a szél nem keletről nyugatra fújt, hanem nyugatról keletre. Tehát elvitte a sugárzást, elvitte a hírt, most pedig pont fordítva történt. Tehát valójában a Szovjetunió Csernobilt a szél buktatta le.
A filmet, ami a csernobili atomkatasztrófát mutatja be, szinte percről percre, azt látták Gorbacsovval?
Nem. Én belenéztem, a Gorbacsov azt mondta, hogy ő egyet megnézett, de nem nézte tovább, mert ennek semmi köze a valósághoz. Ővel erről nem is beszélt senki. Tehát az egy film volt, az olyan, amilyen. Azt, ha úgy nézzük, hogy egy film, akkor jó. Ha nem úgy, mint a valóság, akkor az semmi köze.
Egyébként nem filmekből, hanem hírekből hogyan olvashatjuk a valóságot? Újságíróként kérdezem ezt önt.
Az, hogy egy rendszernek, ami hazugságokra, látszatokra, patyomkinfalukra épült, egy tipikus látlelete volt Csernobil, ahol összejött tényleg minden, amiben egy ilyen rendszernek a rákfenéje benne van. Ezt érdekes módon a Gorbacsov felesége, a Rajsza rögtön felismerte.
Ő filozófus volt.
Amíg a Gorbacsov ugye egy politikus volt, és az atomhoz csak még annyit se tudott, hogy az lehet valami nagyon veszélyes is, hiszen Csernobil előtt nem tudtuk mihez viszonyítani egy atomrobbanást. Akkor nem volt. Atomról azt hittük, hogy az meghajtja a tenger alatt járót, esetleg felvisz egy gyűrhajót, vagy egy atombomba, de úgy még Hiroshima se élt bennünk olyan erősen, mint most. Tehát nem volt viszonyítási alap. Rajsza viszont azt mondta, amikor felébresztették a férjét éjszaka, és mondta, hogy mi volt a telefon, akkor mondta, hogy hát valami kis baleset történt valami csernobili atomerőben. Csernobilról akkor hallott először. És a Rajsza azt mondja, hogy menj be a Kremlbe, menj be, nézz utána, mert az atom nem játék. És a Gorbacsov így indult el, hogy bement a Kremlbe, és összehívta. Tehát nagyon-nagyon keveset tudtak, nem volt viszonyítási alapjuk. És ezt nem erősítette meg. Tudnék, mit mondtak neki 6 héten keresztül. A nyugat hazudik, a nyugat ellenség, a nyugat tönkre akarja tenni a Szovjetuniót, lejáratni akarja a Szovjetut, ne higgy nekik. Most Gorbacsovnak kérdeztem, de hát hogy hihettél nekik mégis? Figyelj ide, én abban nőttem fel, hogy nekünk azt mondták, hogy a Lomonoszovon végzett, nem tudom én milyen professzor, miniszter, az a legnagyobb tudósa az atomnak. És miért hazudna nekem? Tehát amíg ő nem szembesült ezekkel a dolgokkal, addig önmaga is hit benne.
Ha már a hitnél tartunk, ő abban is hit, hogy Oroszországot meg tudja változtatni, el tudja érni azt, hogy ne fegyverekre költsenek, hanem csokoládéra és talán bugyira? Hogy volt a hasonlat?
A hasonlat úgy volt, hogy amikor megválasztották őt 85. március 11-én főtitkárnak, akkor másnap székfoglaló beszédet tartott a 14 politbüró tag előtt, 14 öreg előtt, és nekik a következőt mondta, a beszéd első mondata a következő volt, engem bevitt abba a helyiségbe, ahol ez történt, ott idézte vissza. Elvtársak, hogy létezik az, hogy a Szovjetunióban van atomrakéta, de nincs WC-papír és bugyi az üzletekben? És ezzel elmondott mindent.
A külföldön mit tapasztalt meg? Vagy a külföldi tapasztalat volt az, ami elindította benne ezt a változást?
Külföldön mit tapasztalt meg? 1984 decemberében a lányával és a két kis unokájával, a feleségével Londonba látogat Margaret Thatcherhez. Margaret Thatcher sejti azt, hogy ugye Oroszországban változások lesznek, már meghalt két öreg, most majd valószínűleg ő a legfiatalabb őren, tehát majd rá tudja tenni a kezét a Szovjetunióra, újra meg tudja hódítani egy birodalmat, és ő lesz majd az, aki Anglia, aki majd az egész újraélesztését a birodalomnak, tehát akár technológiával, akár gépekkel, akár szaktudással fejleszteni fogja. Meghívta Gorbacsovot. Gorbacsov az egyik este a családjával együtt végighajtott London utcáin. Az egyik unoka a következőt mondja neki. Most nekem ezt az unoka mesélte. Nagypapa, hogy létezik az, hogy itt fényes minden, az egész város ki van világítva. A kirakatok tele áruval, mindent lehet kapni. Az emberek mosolyognak. Otthon miért nincs így? És a nagypapa utólag azt mondja nekem, hogy szinte könyvbe lábadt a szemem, ökölbe szorult a kezem, legszívesebben szétvertem volna az autó ablakát, Mert mit mondhattam a gyereknek? Azt, hogy ránk más nap süt oroszokra? Nem. Ugyanaz a nap süt, mint Londonban. Nekünk egy kezünk van, nekik kettő. Nem. Két kezünk van. Akkor miért? És ő ennek az egyszerű dolognak az okát kereste. Miért boldogak ott az emberek? Miért van a kirakatban minden? Miért fényes a város, és nálunk miért nem? És ő ezt szerette volna megvalósítani. A rendszer az úgy gondolta, hogy Lenin rengeteg jó ötlete volt és jó dolgot kitalált azzal, hogy egyenlőség, testvériség. Csak hogy ezt még soha senki nem valósította meg. Ő ebbe hitt, hogy majd ő megteheti. A felesége naponta elmondta neki, hogy felejtsd el, Misa, ezt a rendszer, ez egy szörnyeteg, ezt le kell rombolni és újjáépíteni.
Ezt a rendszert, ezt az újjáépítés csak részben sikerült.
Még úgysem nagyon.
Vagy még úgy sem nagyon. Mi az oka annak, hogy Mihály Gorbácsovot a világ most kis túlzással imádja, vagy imádta. Az övéi pedig nem, mi több, azt mondják, hogy ő volt az, aki az orosz birodalmat, ahelyett, hogy tovább építette volna, lerombolta.
Igen. Putyin ezt a háború kezdetekor három éve ki is jelentette. Neki most Gorbacsov bűnét kell helyrehozni, újra nagyjá tenni, az Oroszországot újra nagyjá építeni. Ez az oka annak, tehát ha egy birodalmat, ha valaki lerombol, szétrombolja az elitnek. Mert a szovjet birodalom ugye azért az 100 nemzetiség, 15 állam szövetsége volt. Tehát az nehéz azt mondani, hogy a kirgiz, vagy a tadzsik, vagy az ukrán, vagy az észt ugyanúgy lelkesedett Leninért, és ugyan a birodalomért, mint mondjuk egy moszkvai orosz. Az oroszok igen. Az oroszoknak fájma a legjobban, hogy nem tudnak uralkodni a többi nép fölött. Ők úgy értették a világot, hogy a miam. Hozzánk tartozik, az a miénk. Tehát hiába legyen az Kuba, az a miénk. És ha már elvették tőlük, vagy elveszett, vagy önállósodott, akkor hogy nem mi uralkodunk ott, hogy az imperialisták, hogy más. Tehát a Gorbacsov megértette azt, hogy nem minden a miénk, orosz katonák haza, és a világ önállósodjon. Ugye Gorbacsov indította el a globalizációt, ami lehetővé tette azt, hogy utazzunk, kereskedjünk szabadon egymással. Ez a világnak nagy részének jó volt, hiszen a világ azért Amerika, Nyugat-Európa nem egy zárt rendszerbe gondolkozott, hanem mindig demokráciába és szabadon. Az otthoniaknak pedig elveszett a nomenklatúra, hogy ez körülbelül 5 millió pártvezető volt, akiknek saját üzletük, autóik, évente két öltönyük, ingyen, külön üzletük, ahol mindent bevásárolhattak. A legfelső vezetésnek hetente hozta Londonból és Párizsból egy külön repülőgép az árut, tehát mindenük megvolt. A Gorbacsov meg mit mondott? Azt mondta, hogy vagy úgy dolgozunk, hogy mindenki jól él, vagy ha nem tudunk, akkor mindenki álljon a sorba. Én is, te is, mindenki. Na most ez nem tetszett. A többségnek ez nem tetszett, megszűnt az orosz meghatározó politika, az országok szétestek, Oroszország kicsi lett, és most az újjáépítés következik. És ezért nem csak, hogy nem szeretik, hazárulónak tartják, gyűlölik, elfajzott orosznak nevezik, és Moszkván kívül temették el.
Egyébként hogy élte meg az orosz-ukrán háborúnak a kirobbanását?
Nagyon-nagyon szenvedett tőle. Én három nappal később beszéltem vele, ki is adott egy nyilatkozatot, nagyon rövid, öt soros, amiben az van, hogy ez egy testvérháború. Tudnék, neki is az apja orosz volt, az anyja ukrán. Testvérháború, és felszólítja a feleket, hogy tárgyaljanak, beszéljenek, és ne háborúzzanak.
A felek azóta háborúznak, keveset beszélnek, de a háború, az öldöklés az tovább.
És azért szeretném megjegyezni, hogy a mai nap a pontosan bizonyíték arra, hogy az egyik komolyan gondolja a békét és a tárgyalást, hiszen Zelenszky elment Isztambulba, az orosz elnök pedig nem ment el. Én azt hiszem, hogy ez mindent elárul mindenkinek a szándékáról.
Zoltár János újságíró, tévés producer a mai napra kész vendége. Van még néhány percünk, itt az imént fél szóval az űrkutatást említette ön, Gorbacsov és az űrkutatás.
Ehhez nagyon érdekes történetek fűződnek. Az egyik ilyen érdekes történet, ugye amikor például a Bush elnökkel, ő egy kis félszigeten lakik az óceán parton, és esténként kiültünk a sziklapartra, hát anekdótáztunk, beszélgettünk, minden szóba került. És az egyik ilyen volt, amikor a Bush azt mondja, hogy figyelj ide, Misa, áruld már el nekem, ti hogy oldottátok meg azt, hogy az űrhajósok tudjanak jegyzetelni az űrbe. Mert mi több millió dollárt költöttünk arra, hogy kifejleszünk egy olyan töltőtollat, örökírót, amivel az űrbe is lehet írni. Szóval tudjuk, hogy egy normális tollal, mivel a tinta felszáll benne, nem lehet még egy repülőbe se írni, nem hogy az űrbe. És erre a Gorbacsov azt mondja, hát miért nem kérdeztetek meg, hát nagyon egyszerűen. De hogyan mondd el? Szóval egyszerű. Ceruzát adtunk az űrhajósnak. A Bush elnök szó szerint így a fejéhez kapott, és elszörnyűködött. Tehát ez nem jó. De miért nem jó? Hát azért, mert a ceruza fából van, és kigyulladhat. És a Gorbacsov erre a tipikus nyugodtsággal is, és ilyen eltökéltségre azt mondja, no és ha kigyulladt, majd eloltjuk. Tehát ez volt a két világ és a két világ vezetője közötti őrült nagy különbség, hogy ki hogy állt hozzá a világhoz. Egyik tűz van, eloltjuk, másik pedig már ott megelőzni a tüzet, hogy nem is adunk ceruzát.
Az űrversenyben abban is ez a fajta viszonyulás mutatkozott?
Gyakorlatilag mindenben ez a fajta viszonyulás mutatkozott, ugye? Csak egy példa arra, hogy Gagarin, amikor bejelentették, hogy fent volt az űrbe, akkor Gagarin előtt már 8-an voltak, akiket fel akartak lőni, csak mindegyik felrobbant. Tehát az oroszoknál a hibákat, a problémákat sose vallották be. Ott mindig sütött a nap, mindig érett a szőlő, mindig működött. Mivel csak utólag jelentették be, ha valami már sikerült. A Leonov űrhajós mesélte nekem, aki első volt a világűrbe, első sétát tette meg, hogy ő elsőnek gratulált például a Holdra szállóknak is, a Neil Armstrongnak, mert ő meggyőződése, hogy igenis voltak a Holdon, és ő örült volna ugyan egyrészt, hogyha nem az amerikaiak, hanem az oroszok, de nem lehet elvenni tőlük, siker volt, ott voltak. Tehát az űrversenyben is versenyeztek, és pont ezért nem volt bugyi az üzletekben Oroszországban, mert ők mindent a fegyverre és az űrkutatásra költöttek, és ameddig nem sikerült fellőni egy űrhajót, addig se emberélet, se pénz, se technika nem volt drága ahhoz, hogy csinálják és csinálják tovább.
Ez az űrverseny, ez roppant fontos volt a Szovjetunió számára? Hogyan csapodott ez le?
Az űrverseny azért volt fontos, mert az ugye abszolút különlegesség volt akkor, és egyediség volt. Elsőnek lenni. Mi vagyunk a legjobbak. A Gorbacsov fején ne legyen ott a jel, mert az nem illik egy szovjet vezetőhöz.
Ez tehát komoly?
Ez komoly. Amikor őt megválasztották 85-ben vezetőnek, akkor még aznap oda állt elé egy bizottság, és elmondták neki, hogy hát ez nem illik, ez csúnya, ezt nem szabad hagyni, azonnal leoperáltatjuk, egy lézerrel le lehet operálni. És Gorbacsov azt mondta, Isten adta, Isten elveszi. És erre ugye persze nem nyugodtak bele, és még hónapokon keresztül a Gorbacsovról nem jelent meg úgy fénykép az újságban, vagy egy tévé tudósítás, hogy ne lett volna kiretusálva a jel. És amikor ezt úgy folyamatosan látta és észrevette, akkor parancsba adta, hogy nyet. És a nagy elhatározás, vagy a nagy vágás akkor történt, amikor elment egy üzemlátogatásra, és ugye, ahogy Romániában Ceausescu képe ki volt téve mindenütt, ott az ő képe is, a mindenkori szovjet vezető. És egy üzemben meglátja a képét, és kérdezi, ki ez? És mondják az emberek, hogy hát ez maga főtitkárátás, ez nem én vagyok, nincs a vörös jel. 5 millió képet cseréltetett ki, úgyhogy ott legyen a vörös jel.
Térjünk vissza az űrkutatásra és az elsőségre. Az első nő a világűrben, Valentina Tereskova. Ez is annak volt a része, hogy mi legyünk az elsők, vagy beláthatjuk ebben azt, hogy volt egy ilyen, hogy a nők felé való nyitás, és nem csak a férfi központú társadalom.
Oroszországban a nő az egy másodrangos állampolgár. Például egy korábbi szovjet vezetőnek a feleségét annyiszor láttuk körülbelül, mint Kalambó feleségét, soha. Tehát a nő volt, a volt nőnap, de gyakorlatilag nem létezett.
Gorbacsov feleségét többször láttam.
Na de ez volt az első. Első és utolsó. Putyin feleségét, barátnőjét hányszor láttuk? Egyszer se. Brezsnyevét, az előzőjéket egyszer se. Amikor Gorbacsovot megválasztották, aznap a Rajsza odaállt mellé, és megkérdezte tőle: Misa, most akkor mondd meg nekem, hogy hogy lesz. Én vagyok, vagy nem vagyok? Tehát így történt a nővel, nőt azt tüntessük ki, mutassuk meg a világnak, hogy mi, de egyébként abszolút nulla jelentőség és fontossága volt, csak azért mindent a világnak.
Nagy befolyása volt egyébként a Rajszának?
Nagyon nagy, nagyon nagy. És hál' Istennek nem egy Kleopátra típusú volt, hanem egy pont fordítva. Nagyon erős akaratú, nagyon határozott jellemű feleség és nő volt, de nagyon nagy befolyása volt, sőt a Gorbacsovról el is terjesztették elég gyorsan, és így nyíltan mondták a szovjet társadalomba, nem is ő hozza a döntéseket, nem is ő viseli a nadrágot, hanem a feleség. Ő bátran elmondta, hogyha egy döntést kellett hozni, fórumokon, minisztertanácsban elmondta, hogy rendben, megértettem a problémát, este megbeszélem a feleségemmel, holnap döntünk. És miután hazament, akár éjszaka kettőkor is -20-ba, a Rajsza várta, állt a kapuba, kézen fogták egymást, és kimentek a hatalmas parkjukba, erdőbe, utcára sétálni, pontosan azért, mert bent lehallgatták őket, úgy halt meg, hogy a WC-ben, hálószobában is lehallgató berendezés volt, sétáltak, hogy ne tudja senki lehallgatni, fák mögé bújtak, és ott beszélték meg személyes dolgaikat, a világ dolgait.
Legyen ez a zárszónk. Zolcár János újságírót, tévés producert hallották az elmúlt 40 percben. Köszönöm a választ.
Én köszönöm.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a Viszonthallásra.